Vida Gábor regénye a Senki háza tavaly jelent meg a Magvető kiadó gondozásában. Ebben 10 esztendő eseményeit tapogatja le a II. Világháború előtti időszaktól annak végéig. Nem a nagy történelmi események és fordulatok azok, amelyek fontosak a szerzőnek, hanem azok a kis, de meghatározó mozzanatok, amelyek az erdélyi lakosság életére is közvetlen hatással vannak. Na majd, képzeletbeli kisváros, de ha jobban odafigyelünk, igenis felismerjük a helyszínt, a helyszíneket, az embereket, no, nem személy szerint, a habitusokat, életstílust, gondolkodásmódot. Nyárádszereda és Marosvásárhely, illetve környéke az egyik főszereplője ennek a történetnek, és azok, akik alakítják ennek a térségnek a sorsát. Magyarok, románok, vegyes anyanyelvűek és érzelműek, cigányok, sorsukkal, múltjukkal. A háború pálfordulásai az ő életüket is meghatározzák, a barikád különböző oldalaira kerülve pecsételődik meg az ő sorsuk is. A történet mindennapi, a sorsok is azok. Önmagunkkal szembesülünk, felmenőinkkel, saját gondolkodásmódunkkal, szokásainkkal, gyarlóságainkkal, félelmeinkkel és örömeinkkel. Kalagor Máté vagy Máté Kluger története semmiben sem különbözik attól, amit mi is ismerünk. A háború zajlásában éli az életét, erőművet épít, családot alapít, olykor félrelép, katona is lesz, Bukarest is otthonos számára, de az itteni havasok is. Sorsát ő maga alakítja úgy, hogy a történelem sodrása irányít. Ugyanez a történetmesélés jellemzi az Ahol az ő lelke című kötetét is Vida Gábornak, amely 2013-ban jelent meg, és amelyben 25 évet ugrunk vissza az időben, az első világháború idejére. Apa és fia története, Amerikába kivándorolt és Afrikába elkalandozott, hazatért emberek története, sorsa abban a zűrzavaros világban, amely Erdélyt jelentette az első világháború után közvetlenül. Ismerős sorsok, ismerős emberek, ismerős helyszínek, hiszen ezek is mi vagyunk itthon. Az önmagát kereső fiatalban a szerző saját maga útkereséseit írja meg. Igaz, 100 évvel később, de nem számít, hisz a lényeg alig változott. A két kötet közé pedig kívánkozott szükségszerűen egy másik is, az egy dadogás története, 2017-ben, amely szigorúan saját történet. Szereplőivel, problémáival, tépelődéseivel, a családdal. Mivel Vida Gábor családja, felmenői folyamatosan előtérbe kívánkoztak, meg kellett írnia őket ahhoz, hogy tovább léphessen. No meg saját magát is, dadogását, gyógyulását, fiatalságát, révbeérését. Le kellett tisztítani a múltat, hogy következhessen a Senki háza. Trilógia ez, a szakma szereti annak tekinteni. A szerző nem annak szánta, ám legyen, hiszen róla és rólunk szólnak ezek a könyvek. Vida Gábor a klasszikus magyar irodalom folytatója. Saját elbeszélő stílus a történetmesélése révén olyan világba csöppenünk, amely hangulatában, lényegében, igazságában nyújtja számunkra mindazt, ami a miénk. Mindenki hozott anyagból dolgozik, írja Vida Gábor az egy dadogás történetében. A szülőföld is tág fogalom, hol kezdődik és meddig tart. A szálakat rendezni kell, összefűzni, értelmezni kell és megérteni a világot. Vida Gábor ezt teszi folyamatosan, írja az egészet, a saját egészét. A következőkben vele beszélgetünk. Itt van a Senki háza, amelyet hát együtt szoktak ugye emlegetni az előző két regényeddel, ez lévén egyelőre a harmadik, tehát trilógiának. Szántad is egyáltalán? Mert hogyha egymás mellé tesszük ezt a három könyvet, a második az egy dadogás története, az egy picit kilóg olyan szempontból, hogy az meg te vagy. A másik kettő meg egy erőteljesen történelmi környezetbe ágyazott egyéb történet, gondolom fikciós történet.
Én nem gondolkoztam soha azon, hogy trilógiát írjak. Az ahol az ő lelke után kezdte mondani Lövétei Lázár László, hogy akkor várjuk a másik két darabot, és nem gondolom, hogy ezt így kell elképzelni, aztán, hogyha az olvasói képzelet, hogy a kritika ezt összevonja, akkor csinálják, szóval. De nem volt, és nincs is ilyenszerű. Ugye nem is vettem át szereplőket a másik regényből, vagy nem folytattam, vagy nem akartam inni, és fel sem merült, hogy ez trilógia lenne. Az, hogy ugye az első világháború után a második világháború jött, az ugyanolyan természetes, hogy a második után a harmadik jön.
A keret viszont az a történelem, és ugye középen ott vagy te. Többször elmondtad, hogy meg kell érteni a dolgokat, tulajdonképpen ezért is születtek ezek a regények. Miért kell megérteni ennyire behatóan? Mert hiszen olyannyira behatóan kellett szerintem dokumentálódjál a legapróbb részletekig, hogy ez a nagyon gördülékeny történetiség is előjöjjön. Ez hobbi volt? Ez kíváncsiság volt? Ez valóban arra szolgált, hogy élni tudjál a 21. században is?
A történeteket el kell mesélni, és meg kell érteni azt, hogy mi történt velünk. Ez nem is kérdés, de azt gondolom, hogy ezt így szokták az emberek, ha csak abba gondolsz bele, hogy a 1848-as forradalmat tulajdonképpen egy fél évszázadig mesélték különböző verziókban, és még az én gyerekkoromban is, vagy még azután is készültek róla filmek, ugye? Tehát a világosi trauma, vagy egyáltalán ami ott történt, az hosszú évtizedekig a magyar társadalom különböző módokon rágta. És azt gondolom, hogy ez a Trianonnal, meg a második világháborúval, meg a holokauszttal, meg mindazzal, ami történt, igenis küzdködünk, tehát egész társadalmat és a családok életét nyomta meg az, ami történt. A 20. század ilyen szempontból egy sokkal problematikusabb, mint mondjuk a 19. század, hiszen ilyenfajta cenzúrát és ilyenfajta lelkiismereti és politikai és mindenfajta elnyomást, amit a 20. században éltünk, hogy nem azt, hogy nem lehet az újságban, vagy a könyve, nem tudom, hol megint, de beszélni se lehetett egy csomó mindenről, otthon se. Az ezeket a nagyon súlyos történeteket és társadalmi drámákat tulajdonképpen elfekélyesítette, azt lehet mondani. Tehát, hogyha valami fáj, és hosszú-hosszú ideig nem beszélsz róla, akkor az magától nem gyógyul meg, olyan, mint a fogfájás is. Tehát, hogy magától nem jön helyre, azzal valamit kell csinálni. Azt gondolom, rengeteg ilyen problémánk van ebben a társadalomban, főleg a kommunizmus alatt ugye nem lehetett egyszerűen csomó mindenről beszélni. Ez szomorú, tehát ez mind a román társadalomnak, mind az erdélyi magyarságnak, és hát a magyarországi magyar társadalomnak is gond az, hogy tulajdonképpen ezt az egész hóbelevancot nem tudjuk valahogy rendszerezni. Bár a történészek most már Magyarországon nagyrészt elvégezték ezt a munkát, a román történészek is becsültükre legyen múlva nekiálltak, és nagyon sok mindent sikerült ebbe tisztázni, feltárni értelmesen, tehát korszerűen, tehát a mai elvárásunknak, vagy igényeinknek, vagy gondolkozásunknak megfelelően elmesélni. Most ez ennek az a külső szükségessége, vagy nem tudom micsoda. Engem ilyen személyesen érdekelt, főleg ez a második világháború, de az első is. Gyerekkoromban a nagyszüleim, a nagyapáim, de nem csak ők ketten, hanem azok a férfiak, akik úgy együtt voltak a háborúban, én sok ilyen bácsit ismertem, különböző helyeken, más-más hadseregekben akár. Ugye a két nagyapám nem ugyanabban a hadseregben szolgált, az egyik a románban, másik a magyarban, tehát ez engem személyesen is foglalkoztatott, nagyon sok mindent hallottam gyerekkoromban, elég sokat olvastam akkor is, és azóta is, tehát azt gondolom, hogy ez egy ilyen hosszú éves foglalkozás volt, sok-sok évig foglalkoztam én ezekkel. Ugye aztán Arkánó adatbázis, ahogy ugye a francia nemzeti könyvtár hihetetlen digitális állománya lett, aztán ahogy félig-meddig megtanultam angolul, akkor úgy, tehát ilyen brit archívumokba is el lehetett jutni, meg hát az internet, ugye, tehát van mivel dolgozni. Ez az anyag, vagy egyáltalán az, hogy én egy ilyen amatőr történész vagyok, ez így valahogy így történt, tehát ez kb. 20 év, vagy nem is tudom hány évnek a munkája. Nagyrészt amióta Marosvásárhelyen vagyok, azóta ezek így foglalkoztattak. Nyilván a helytörténet is, de hát ugye a nagy történet is.
Ilyenkor szigorúan az író kutakodik, vagy te is kutakodsz? Mire fókuszálsz, amikor kutakodsz? Már ott van egy történet, amelyet beleágyazol ebbe az egész nagy történelembe, vagy hogyan áll össze ez a két sík ilyenkor?
Engem ezek a nagy történeti összefoglaló munkák lenyűgöznek. Tehát a Romsics Ignácnak a Magyarország a 20. században, vagy a Giurescu-nak a Románia története, vagy a Galántai Józsefnek olvastam az első világháború történetét. De ezek a nagy ívű szintézis művek, ezek engem foglalkoztatnak. Ezekben mindig van több ezer hivatkozás, vagy a Gyurgyák Jánosnak az Ez élet magyar hazátok, meg eszmetörténet, politika történeti, meg technika történeti, de ezek a nagy kompendiumok. És akkor azokban van millió egy hivatkozás, leül az ember olvas, és akkor én mindig rájövök, hogy na, erről se tudtam még, ezt sem ismerem, ezt se hallottam, ezt se tudom, hogy néz ki, ezt se tudom, hogy mi volt, és akkor ez így aprózódik a munka. Na, alapvetően kíváncsi vagyok. Tehát én nem azt csinálom, hogy kell nekem egy történet, és akkor válogassunk hozzá fegyvert, lovat, kosztümöt, és akkor játszassuk el. Tehát én ezt nem így csinálom, hanem engem érdekel az a valami. Tudom én, a repülő motorok, a csillagmotorok, hát az engem lenyűgözött, én nem tudom arról mennyit olvastam. A múzeumokba elmegyek, ha látok valamit, és akkor az engem magáért is érdekel. Ha jó akkor, vagy ha szerencséje van annak az objektumnak, vagy annak a valaminek, akkor lesz belőle három mondat. Ha nincs szerencséje, kimarad. De magáért is érdekel. Tehát én nem úgy ülök le bámészkodni egy sajtóarchívumba, vagy egy internetes fotóarchívumba, hogy én pontosan keresek valamit, és csak azt. Ugye vannak nagyon jó keresőmotorok és keresőprogramok, pontosan azt a fotót, pontosan azt a témát. Valamit én nem, én egy ilyen nagyobb terítésbe bóklászok, mint az erdőbe, és felszedegetek azt, amit találok. Az elképesztően sok, ami nekem ezekből van. Tehát én megtöltök ilyen Winchestereket azzal, hogy ilyen fotók, olyan filmfelvételek, sajtóanyagok, hivatkozások egyáltalán. Annak nyilván csak egy töredékét tudom én beilleszteni, és vannak nagyon érdekes és nagyon szép dolgok, amiket ki kell hagyni, mert már nem fér be.
Kell olykor küzdened azzal, hogy azért egy egyensúly megmaradjon, mert te történetet mesélsz, és történelmet is mesélsz, és ez, hogy mesélsz, ez egészen pontos, mert hiszen a Senki háza végén ott is szerepel, hogy akkor itt most megállunk a mesélésben, hogy ne billenjen el a mérleg. Pont úgy és annyi legyen abból a karakterből, aki valamit csinál, abból a szerelemből, abból a történetből, abból a konfliktusból.
Én nem látom magamat kívülről. Én sokkal ösztönösebben írok, hogy sem meg tudnám figyelni, hogy ez hogyan történik. Tehát azt a mondatot, vagy azt a sztorit, vagy azokat a dolgokat, azt látom, azt hallom, annak van egy ritmusa, van egy hangulata, megszakad, meg újra kezdem, meg újra olvasom, de azt hiszem, hogy nem tudom, egy-egy ilyen kisebb vagy nagyobb egységnek a megírása, vagy az elbeszélése, a reflektív tevékenység, hogy én azt el tudnám mondani, hogy most akkor ez a történet, miért pont az lett, és miért nem más? Miért nincs ott még valaki, vagy miért nem ide mennek, vagy miért nem oda mennek? Nyilván ezek az én fejemben vannak. Ezt én döntöm el, hogy hol van vége a mondatnak, vagy annak a bekezdésnek, vagy hogy ezt most kihúzzuk, vagy kihagyjuk, vagy erről nem beszélünk, vagy azt még be kell venni. Ugye ez egy 400 oldalas könyv, ugye a 200. oldalnál nagyon nem látja az ember, hogy mi volt előbb, és mi jön még. Tehát van ennek egy ilyen ad hoc története, hogy akkor most éppen ez történik, és nem tudom, hogy miért ezt kell. Nyilván aztán, amikor ugye újraolvasok valamit, akkor már látom, hogy na, akkor ez itt fölösleges, vagy ide még kellene valami. Kihúzni könnyű, beírni, a valami kikimaradt a sokkal nehezebb, mert akkor az ott bont ritmusokat, meg összefüggéseket, meg az úgy problémásabb. Kb. 3 évig írtam ezt a szöveget, nagyon sok minden történt közben, és nem tudom mindig felidézni, hogy hogyan történt az, amit írtam. Voltak ilyen hetes korszakok, ugye járvány, hát nem kellett kijárni. Nem. Volt az embernek egy ilyen konstans ideje, na akkor most azzal foglalkozik, akkor reggel kinyitottam a gépet, ugye elolvastam, amit 2-3 napja írtam, és akkor azt lehetett folytatni. Nem mindig lehet, akkor azt kijavítgattam. Azért mondom, hogy mikor már van 200 oldal, és azt nekem újra kell olvasni, akkor azt reggeltől estig olvasom újra. És akkor ebbe kellett egy nagyon erős kontroll gyakorolni, hogy nem az elejétől olvassuk újra, hanem csak a tegnapi adagot, hogy azt kell folytatni. Tehát ebbe kellett egy ilyen önfegyelem. Ugye voltak ilyen hetek, hónapok, hogy nem írtam semmit, anyám haldoklott, utána meghalt, ott ugye volt egy ilyen elég nehéz korszakom, semmit nem írtam. Akkor egyszer repültem Budapestre, és késett a repülő, vagy 3 órát, ami 4 óra lett, és akkor ott nem egy füzet, én nem hordok laptopot, ha utazom, és akkor abba a füzetbe elkezdtem folytatni a regényt, írtam, hogy 5 oldalt, és akkor megint megnyílt ez a szelep, vagy ez a csap. És akkor úgy júniustól októberig tulajdonképpen befejeztem a regényt. Kitört ez a mostani ukrán háború, és mondtam, hát itt a 3. világháború, még a 2. se írtam meg. Mondom, most akkor be kell fejezni. Ez egy másfajta munkatempó volt, és egy másfajta szöveg is. Tehát azért lett olyan ez a könyv, mint egy vízcsepp. Az elején egy ilyen nagyon kövér, nagyon sok minden, és utána aztán így felgyorsul, lesz egy ilyen gyorsulás benne. Sok minden történt bennem, meg körülöttem, meg a szövegben, meg hát ugye a szereplők is egy idő után elpimaszodnak, és azt csinálnak, amit akarnak. Legalábbis nem engedelmeskednek, tehát nem lehet velük már akármit csinálni. Volt egy ilyen, volt egy olyan, ezt mondtad, azt mondtad, akkor nem tudsz már bármit oda tenni a nyakukba. Valahogy így zajlik.
Hogyan találod azt ki, hogy milyen történet legyen? Az első az ő lelkében apa-fia történet, visszajönnek Amerikából, ki honnan. Ebben a senki házában egy mérnök, aki erőművet épít, és ott zajlik az élete. Mert nem mindegy a történet, és a karakterek sem mindegy, hogy milyenek ők, mert hiszen képviselnek valamit.
Az ahol az ő lelkében az úgy volt, hogy aki elindul Amerikába, a Werner Sándor, az gyakorlatilag a nagyapám. A dédapám volt Amerikában 2-szer, ugyanazokkal a hajókkal, az ott pontos, hogy mikor. Annak utána jártam az amerikai, az Ellis Islandi bevándorlási központba. Van egy hatalmas digitális archívumuk, nekik is megvan a nagyapámnak a belépő lapja. A Werner Lukács pedig, ugye a fiú, az én vagyok. Igen, tehát egy ilyen apa-fiú történet ez, de hát az a nagyapám, akit ebbe szerepeltettek, ő ugye csendőrót, román csendőrót. A háborúban lovas csendőr, meg határőr, meg egyáltalán ő egy ilyen kemény, darabos, erős ember volt. A másik ugye én vagyok, ez a kicsit kallódó értelmiségi. Nyilván amikor kitaláltam őket, akkor még 20 évvel ezelőtt voltunk, akkor egy kallódóbb és némileg szabadabb voltam. Azért is kellett megírnom a dadogást, mert ezek a szereplők, ezek mindig szembe jöttek velem, mindig a nagyapám jött szembe velem, meg én magam, meg az apám, meg különböző ilyen típus, akiket úgy föl lehetett ismerni, és hogy untam őket, tehát hogy egyszer elmeséled őket, de megint ők jöttek, és akkor azért írtam meg a dadogást, egyrészt mert ugye nyomasztó, de másrészt, hogy akkor azokat a szereplőket, akik mindig-mindig fölbukkannak, és még régebbi novelláimban is különböző arcok, hogy akkor legyenek ők meg, saját nevükön vagy a saját próbál, és akkor megírtam is most már a senki házában, egy-egy vonás meg egy-egy gesztus ott van tőlük, de már nem őket írom.
Meg kellett szabadulni tőlük?
Nem szabadultam tőlük. Igen, őket leírtam, elmeséltem. Ugye ebben is a kéki hadnagy, aki ugye Sánta, és egy ilyen furcsa, pregnáns véleménye van a világról, az megint csak a nagyapámhoz hasonlít, de hát egy vonásban csak. Tehát őt már nem kell különösebben se felépíteni, hanem egy ilyen zsáner figura lett. Tehát, hogy azokból a családom tagjaiból, meg saját magamból, akiket régebben ugye mozgattam és használtam, azokból a senki házában most már ilyen zsáner figurák lettek, ott vannak, ők is mondanak valamit, de nem terhelik le a családban el nem mesélt történetet. Az anyagot és a többi szereplő viszont ők nagyrészt fiktív alakok, tehát, hogy itt-ott láttam egy mozdulatot, egy csizmát, egy gesztust, egy hajfonatot, egy szempárt, valamit, az egy dolog, de igazából nincs is, azt hiszem, senki, akit úgy pontosan valakiről másoltam volna. Ez egy nagy szabadság lett aztán, igen. Te meg tudom mondani, hogy ezt a valamit ott láttam. Ezt a mondatot ő mondta. Tehát vannak ilyen kölcsönvet mondataim Eszterházitól, Kovács András Ferencig és Vermeser Károlytól, meg, tehát én tudom ezeket. Van, ami releváns, van, ami nem. Ez egy ilyen mozaik, vagy legó, így összejön sok mindenből. És hát a sajtó, ugye? Tehát a korszaknak a napi sajtója.
Nagyon erőteljesek ezek a karakterek, mint hogyha nagyon jól megválogattad volna azt, hogy valóban minden szeletkéje annak a kis namajdi vidéki társadalomnak ott szerepeljen, ami viszont jellemzi ezt az egészet, ezt az erdélyiséget is, amiben mi élünk. Nagyon célirányos volt, ugye?
Marosvásárhely egy kisváros. Kérdezték, hogy nem félek ma nyárát Szeredába kimenni, hogy ott valaki magára, és mondom, nem, hát ezek tulajdonképpen Marosvásárhelyi gesztusok és habitusok. sok. Ez a beszűkült, korlától duzzogó, elkeseredett, megáltalkodott Petteleiné vagy Tolnai Lajosnál, Molter Károlynál, igen, ezek vagyunk, így élünk. A mindenkori Erdélyi, de tulajdonképpen a magyar kisváros. Ugye van itt a Móricz Zsigmondnak, és Tömörkénynek, és Németh Lászlónak, és Szabó Magdának, és egyáltalán, tehát van erről bőven. Moltert említettem, ugye, tehát igen, ez a magyar kisváros, beszűkült, lefokozott, dühös. Ugyanakkor megvannak a kedélyes dimenziói. Esznek, isznak, buliznak, szerelmesek, és közben jönnek a románok, jönnek a magyarok, jönnek az oroszok, az amerikaiak, bombáznak. Hát így élünk valahogy. A városnak a fele vagy a háromnegyed része mindig falu. Vagy Mózes Attila mondja, ugye ő is vásárhelyi. Akkoriban a város olyan kicsi volt, hogy tulajdonképpen mindenki a szélén lakott. Na, igen. Ugye írtam is a dadogás végén, ugye nekem mindig a falu, mert én falun éltem, most is falun lakom, nem ott élek, de falun lakom, és egyáltalán nekem az a kintiség, én abban nőttem fel, abból jövök, én azt szeretem. És hogy adós vagyok a várossal. Van egy erdélyi urbánusság, volt egy erdélyi urbanizáció, most is van valamilyen formában, de hát mondjuk a századfordulón és még a két háború közt is, ami a román államosítás le nem bontotta, mindig voltak urbánus falvak és városszerű kisvárosok. Emberek ugye úgy éltek nyárát Szeredában, ugye hát kaszinó is három volt. Járásbíróság volt, iparos otthon volt, kuglipálya volt, táncmulatságokat rendeztek, volt, hogy 5 zenekar helyben, de lehet, hogy több. Lófuttatásuktól kezdve mindenféléket csináltak az emberek, megszervezték maguknak a kultúrát tulajdonképpen. Ugye, amíg nem volt rádió, mozi meg tévé, addig, ha valakinek volt egy hegedűje vagy egy zongorája, és játszott rajta, akkor volt zene. És volt abban a faluban egy gramofon mondjuk, és volt egy kántor, aki a templomban el tudta zenélni az egyházi énekeket. És volt, hogy 3 cigánybanda, és akkor ezzel mulattak az emberek. Ez volt a kultúr. És ugye voltak ezek a vásárhely környéki falvak, Nyárszereda is olyan volt, mondjuk, hogy az város, de ugye Dicsőszentmártonból is, mert különböző falvakból az emberek, akkor vásárhelyen volt valami esemény, jött valami zenekar a kut, vagy bemutató volt, vagy színház volt, vagy Kemény Zsigmond társaság volt, akkor kocsit fogadtak, vagy autót fogadtak, és bejöttek, vagy a kisvasúttal, amíg volt. Családok voltak, akik megszervezték, igen, van valami színház, vagy valami zenésest, akkor bejöttek, a kocsi megvárta őket, és hajnalig hazamentek. Nem is olyan régen volt ez. Sőt, most is vannak ugye falvak, ahonnan emberek összeszervezkednek, és eljönnek egy este színházba, vagy bármilyen egyéb társasági rendezvényre. Gáfalva is olyan volt, ahol most lakom. Filharmónia bérletük volt például. Így volt az, hogy Nyárszeredában vízjárőművet vettek 1925-ben, a dokumentáció itt van a levéltárban, és azt találtam én meg. 25-ben, 5 éve vagyunk Trianon után, ezek a Ganz művektől vesznek egy vízturbinát, elhozzák a turbinát, felszerelik, és hosszú ideig abból van villany Nyárszeredában. Volt egy ilyen urbánus világ, amit aztán az államosítás 48-ban teljesen szétvert. Tehát azokat az embereket, polgárokat, arisztokráciát, iparosokat, egyáltalán, aki ilyesmiben részt vett, azokat gyakorlatilag likvidálták, és tulajdonképpen azóta se lett társadalmi réteg helyükbe. Ugye volt körorvos, volt pap, volt lódoktor, volt jegyző, egy faluban volt általában 5-6-7-10 család, akik ezt a fajta, nem tudom, egy kicsit magasabb szintet próbálták. Azóta teljesen szét van esve minden, azóta csak falu van, tehén meg traktor és sár és medve.
Amikor elkezdtek rakoncátlankodni ezek a szereplők, vissza kellett őket rángassod? Akkor tulajdonképpen te magad is elcsúsztál valamerre? Néha-néha vissza kellett saját magadat is húzzad?
Nem. Tehát, hogy az ember történetet mesél, most ugye ez szaggatódik, jönnek tehát beékelések, hogy ez történik, az történik, közben hol vagyunk, mikor. Tehát én térképet rajzoltam meg, táblázatot vezettem arról, hogy ki mikor született, ki jó dolgozik, ki kivel van jóban. Van egy egész nagy háttéranyag, tehát én ezt úgy nagy részt elkészítettem. Pórázon tudjam őket tartani, tehát akkora, mint egy kutyafalka szán előtt, tehát nem lehet őket elengedni pontosan. Van egy történet, van egy esemény, akkor jön egy második, egy harmadik, hogy ez most így hogyan adja magát, az úgy elég ötletszerűen jön, de hát aztán úgy gurult, tehát ezenkel nem volt problémám. Mindig azzal volt a legtöbb problémám, hogy előre futottam az időbe, és ezeket a mikrotörténeti dolgokat, hogy akkor nem tudom, hogy volt a lovakkal, az árakkal, a szekérrel, a kocsival, a benzinnel, az adminisztratív, azokat kellett nagyon jól pontosítani. Nem olyan egyszerű, hogy a román törvénykezés az akkoriban is ugyanolyan kaotikus volt, mint a mai. Az, hogy hoznak egy törvényt, az jó, csak nem biztos, hogy az volt érvényben. Ugye annak a korszaknak, és azért én igyekeztem ezt pontosan, abban nem hantázni, hogy akkor a repülő, meg a földtörvény, meg az állami alap, meg a hadsereg, meg minden. Nem biztos, hogy a korszak történésze nem találna benne egy-egy kisebb pontatlanságot, de az ugyancsak a helyén van. Na most ugye miközben én rájövök, hogy még itt nem tudom, 200 oldal valamilyen anyagot át kell néznem, hogy abban nincs-e valami olyan, amire nem gondoltam. Közben mit csinálnak a hősök, ők várnak ugye sorukra, hogy és akkor mi lesz most, itt le vagyunk fetkőzve, és akkor hogy lesz, jön az eső, és fázunk, tehát öltöztesve, tehát hogy ilyenszerű dolgok vannak, de aztán úgy megoldottak, tehát nem fázott meg senki.
Nagyon jól eltaláltál egy hangulatot, egyféle hangulatot, amit nyilván te nem tudtál átérezni, hiszen nem éltél még. Ezt hogyan teremted? Nyilván tudod az észjárását történetekből is az egymás mellett élésnek, meg a mindenféle kicsi ügyködéseknek. Belülről jön? Óhatatlanul jön? Ez az írói mesterség és tudás?
Hát én azt hiszem, szeretem ezeket az embereket. Tehát én jóba vagyok velük. Ezek mi vagyunk. Azt, hogy meg kell őket érteni, meg ugye meg is kell nekik adni azt a lehetőséget, hogy akkor fussanak és csinálják azt, amit csinálnak. Nem tudom. Valószínűleg, hogy egy ilyenszerű környezetre, ilyenszerű társadalomra vágyom. Nyomaiban azért ez még van. Tehát erről tudunk, meg van ennek irodalma. Ugye én Karácsonyban őt olvasunk, ugye például. Tehát ő egy kedélyes, és jól, és szabadon, és lazán író ember, például. Ugye őről nem beszél, mert Tamási, meg Nyírő, meg ezek, de Karácsonyban ő szerintem legalább akkora volt, mint Tamási, és teljesen méltatlanul van. Na, aztán is vitték Auschwitzba, persze. Vas Albert vizet nem vihet neki. Voltak ezek a kedélyes Molter Károly, ugye, tehát Vásárhelyen itt, mindenki Molter, senki sem olvassa, 100 éve nem olvassák Molter, nem tudom, mióta nem olvassák. Ő se volt vásárhelyi, kintről jött, és mindent látott, hogy hogy működik ez a vásárhely, hát ilyetetlen. Marosvásárhelynek nem volt soha jó napilapja például, tehát a marosvásárhelyi anyag, a forrás az szegényes. De hát van Kolozsváron újság 5 is, ami viszont jó. Jó szövegek, jótól újságírók, pontosan, a Keleti Újság, az Ellenzék, volt miből. Kolozsvár most egy ilyen metropolis, de akkoriban a két háború között, vagy a század előn Kolozsvár egy ugyanolyan kisváros volt, mint ma Marosvásárhely. Ugyanolyan főtőzragadt, garasoskodó és nagyzoló polgárság lakta. Állandóan sokalták, hogy mennyibe kerül a Mátyás szobor, és hogy mennyibe került, és akkor nem voltak ott románok. A magyaroknak volt sok. Mondjam, ugyanúgy működött, ahogyan a magyar kisváros mindig is. Várad volt nagyobb, meg Temesvár, azt hiszem, amik úgy eleve városnak készültek. De hát az egy más történet. De hogy nincs ezzel semmi baj, hiába teszünk úgy, mint hogyha lehetnénk mások is, mint amilyenek vagyunk. Azzal kell megbarátkozni, amilyenek vagyunk, és abból picit-picit lehet sok munkával fejlődni, de alapjában nem tudunk megváltozni.
Ugye ez a két történelmi regény most már megvan, hogyha mind a kettőt nézed. Leszűrtél magadnak valamit? Leszűrtél az olvasónak is valamit, vagy egyebet talán?
Hát, hogy az olvasók mit, ugye most ezt ők intézzék el. Nem tudom, mit akartam mondani. Nyilván ezt akartam mondani. Igen. Magamnak azt, hogy ez az egész román-magyar hóbelevánc, amiben vagyunk, a két háború között, az első háború, a második háború, de azóta is tulajdonképpen, ez a két baráti nemzet, vagyis a vezetőik, milyen funkcionális analfabéták nagyjából, és képtelnek leülni egymással szemtől szembe tárgyalni, és megegyezni dolgunkban, és mindig a nagyhatalmakat, és mindig a nem tudom, a császárt, meg a káplárt, meg a nem tudom, ami külső erőket próbálnak bevonni, mindig a nagy testvért ahhoz, hogy tegyen köztük igazságot. és nem hisznek az igazságban, és nem hisznek a saját igazukba sem. Mindig megpróbálják a másikat átverni, legázolni, ennyi van. Ez azóta is így megy, ez szomorú. Igen, ezt láttam történelemben, vagy amit én történelemben néztem, hogy is mondtam Nyári Krisztiánnak, azt hiszem, hogy mit üzennék most oda, mit üzentem volna oda, de most is ugyanazt üzenném. Ha beleszólhatnék az eseményekbe, akkor azt üzenném minden politikusnak, hogy ne várjatok sokat a nagyhatalmaktól. Nem foglalkoznak, nem érdekli őket. Teljesen mindegy, hogy mi van, és hogy mi hogyan élünk, és hogy mit bombáznak. Abszolút nem érdekli őket. Fölösleges ezen, tehát senkit nem érdekel ebben. Amerikát se, Brüsszelt se, Moszkvát se. És ugye tudjuk, hogy se Bukarestet, se Budapestet nem érdekli, hogy mi hogy élünk, és mit gondolunk Marosvásárhelyen. Magasról tesznek rá. Ennyi van. Igen, ez annak a fajta történeti kutatásnak, vagy nézőpontnak, vagy nem tudom, amit én végigvittem, ez pontosan az, tehát, hogy ha meg tudod a szomszéddal beszélni azt, hogy na, akkor ne üssük most nagyon egymásra, inkább ígyunk meg egy sört, és beszéljük meg, hogy hun van a határ, akkor azt meg lehet beszélni. Még a románokkal is, még a cigányokkal is, mindenki meg lehet. Amikor elmegyünk, hogy hívunk egy bírót, az azt csinál velünk, amit akar. És ez ilyen. Minden nap látjuk ezeket a dolgokat.
És az, hogy közbe ékelődött a te történeted tulajdonképpen, ami ugye óhatatlanul fontos volt, meg hát egyfajta kényszer is volt számodra, ahogy mondtad, mert hát meg kellett ezt is írni a családot. De viszont önmagadat is valahogy talán érteni akartad, elhelyezni akartad valahol. Kíméletlenül őszinte vagy, kitárulkozó, kitártad önmagadat az olvasók elé. Ez erre volt jó, hogy tovább léphessél?
Hát, hogyha az embernek van egy ilyen viszonylag súlyos gyerekkora, bár láttam én ennél súlyosabbakat is, tehát nyugodtan azt tudom mondani, hogy ami a dadogásban van, az egy lájtos gyerekkor volt, tehát ehhez képest olyanok vannak, hogy az ember fejreáll tőle. Igen, az ugye egy másik történet, tehát volt nekem egy olyan történetem, van egy olyan családtörténet, ami ott félig meddig el van mesélve, ugye, mert nem őszinte a család, nem mesélnek. Én voltam az első, aki ezekről elkezdtem nyilvánosan beszélni, még a családban is, és azt mondta anyám egyszer, hogy a tizede sincs leírva annak, ami történt. Hát mondom, mert nem beszéltek. Igen, azt gondolom, hogy egész Erdély, egész Magyar, tehát Magyarországot is. Ezek az elmeséletlen történet, ugye Bájer Zsoltot látjuk most, hogy szerepel az öregapjával, meg adjuk. Ezek itt vannak, és ezek minket pusztítanak. Ezek nekem, ezekkel szembe kell nézni. Ha most, hogy ír belőle az ember regényt, hogy nem ír, most így író vagyok, mit csinálják egyébként? Valamilyen módon mindig szembesülni kell ezekkel, ezzel nincs mit. Azt én nem gondoltam, amikor a dadogást leírtam, hogy ez ennyi ember ismer magára. Én akkor azt tudtam, hogy itt van egy nagyon speciális történet, egy nagyon különleges, mert ez a miénk, mi vagyunk ilyen hülyék. Dehogy, mind ilyenek vagyunk. Azért lett ekkora siker, hogy mindenki valamilyen részében magára ismert, jönnek emberek mai napig, hogy hú, hát hogy... De nálunk is olyan volt, és mesélnek, aztán főleg a Székelyföldön mesélnek egy-egy olyan történetet, hogy mert azt hiszik, hogy pszichológus vagyok. Azért mondom, hogy közbe-közbe kiderül, hogy nekem még lájtos gyerekkorom volt ilyen szempontból. Hát igen, itt azért van egy ilyen nagy súly. Mikor én ezt elmeséltem, akkor onnantól így felszabadultam. Októberben éreztem, hogy na itt van vége ennek a sztorinak, és így nem tudom, mint hogyha nőttem volna 3 centit a saját szemembe, teljesen boldogultam, hogy megvan. El is küldtem a magvetőnek, akkor is mondták, hogy ez jó. Onnantól meg azt gondolom, hogy van egy ilyen szabad narrátorom is, aki beszél, az én vagyok, vagy valaki, aki hozzám nagyon hasonlít, de hogy vele is elég szabadon bánok. Tehát van egy kicsi modor, egy kis játék, egy kis ez felbukkan, eltűnik, hogy nem kell ezzel különösebben. Tehát nem kell kitaláljak egy új narrátort. Az egyes szám első szemét is szeretem, csak az egyes szám első személye mi a baj? Az egy nagyon szűk perspektíva. Mindig el szoktam magyarázni fiataloknak, hogyha egyes szám első szemében beszélsz, akkor szemtanú vagy. Ha rosszul tudsz valamit, akkor látják, hogy nem tudod. Nem voltál ott. A harmadik személyben meg ez egyszerű, ugye egyes szám harmadikban, hogy hát ezt hallottam. Ezt írja, ezt mondja a szereplőm, ezt írja az újság. Ugye ez egy ilyen másodlagos, vagy egy ilyen közvetett elmesélése annak, hogy nem voltam ott, azokat se ismerem, akik ott voltak, de megnézek egy filmíradót, látjuk, hogy mi látszik rajta. Na, ezt látták ők a moziban. Ezek azok a prózaírói vagy narrációs eszközök, amiket ebbe lehet használni. Rengeteg van, kialakítja az ember magának, hogy ha tud ezzel játszani.
Arra külön koncentrálsz, hogy a nyelvezet hogyan alakuljon most, ha az olvasó nézi, vagy én nézem, akkor én látom, hogy persze, hogy másképp. Sőt, a Senki házának meg nekem különösen tetszik ez a mesélési módja, meg ahogyan csinálod.
Van nekem egy szövegtempom, egy ritmusom, ez mindenkinek van, ahogyan beszél. Nekem ezzel sokat kellett foglalkozni, pontosan azért, mert tényleg dadogtam. Meg kellett találni egy ilyen belső ritmust, egy szórendet, a mondhatóságot. Ennek biztos nagy szerepe van abban, ahogyan én elmesélek valamit, és hogy hol kezdek új szekvenciát, hol veszek új levegőt, vagy hol záródik a mondat. Azt mondták többen, hogy főleg a régebbi könyveimben írok olyan hosszú mondatokat. Most is volt egy hölgy valamelyik ilyen bemutatón, hogy olvassa a Senki házát, és ugye hogy román iskolánkba járt, és hogy nagyon bonyolultak ezek a mondatszerkezetek neki, én nem érzem, hogy olyan bonyolultak, de hát gondolom, ő látja jobban. Arra ugye próbálok azért vigyázni, ugye én nagyon sok Jókait, Krúdit, Mikszátot olvastam, meg sok régi magyar irodalmat. Félig meddig a Székelyföldön nevelkedtem, és falun. De különben is Erdélyben, most már nem, de még mindig azért vidéken, meg Székelyföldön azért egy archaikusabb nyelvállapotban vagyunk. Egy régebbi nyelvet használunk, vagy nagyon sok régies fordulatot, elemet használunk, észre se vesszük. A magyar művelt olvasó, vagy tájékozott olvasó, vagy a bölcsészfejű embereknek ez nem okoz gondot, néha meglepődnek, hogy jó, igen, Arany Jánost, meg Jókaiból jön, meg zé. De a magyar átlagpolgárt, az utca emberét, ez így meglepi, hogy ez mi, ilyet, ezt mi nem értjük, ezt mi nem mondunk ilyet, ugye változik annyi a nyelvállapot. Erre vigyázok azért, csomó tájszó van. Románból jött, sőt, ugye van egy sor ilyen hapax legomenon, meg mindenféle dolog, amit ugye használunk, vagy nem használunk. Meg hát ugye van szerkesztőm nekem, aki azt mondja, hogy azért ezt fordítsuk le, vagy lábjegyzeteljük, vagy hagyjuk ki, vagy ne ismételjük. Tehát mindenki mögé kell egy szerkesztő, hogy a szerkesztő tudja mindazt, amit az író nem tud, és akkor megmondja, hogy ezt inkább nem így kéne, vagy ezt mit tudom. Tehát ezek ilyen apró technikai dolgok. Az, hogy én hogyan beszélek, igen, tehát ebben az a méter Jókai, amit én felnőtt korban olvastam el, minden, amit nem tanítanak az iskolában nagyjából, van egy méter otthon Jókai, egy ilyen díszkiadás, a nyelvileg imádott csemege. De amikor én a régi magyar irodalmat is nagyon szerettem, Bethlen Miklóstól, Mikesig és mindent, Pázmányt. Pázmány prédikációkat az ember felolvas, hát az valami egész hihetetlen retorikai iskola. Lehet is. Tehát ezeket én nagyon szerettem, és biztos, hogy ott is van bennem. Annak idején Eszterházi Péter így, valamit így mondtam, és akkor, ja, maguk ezt így mondják? Tehát ő ugye csekkolta ezeket a dolgokat. Viszonylag sok mindenre felfigyelt. Kaff is ott volt, és akkor sok ilyen dolgot mondtunk, és akkor úgy Eszterházi figyel, igen, hogy ja, hogy ezt itt még mondják? És éreztem, hogy azért van itt egy ilyen kicsit régebbi nyelvbe való lejárás. De én ennek örülök.
Visszautalok a dadogásra, van ott egy ilyen megfogalmazásod, pont a dadogás fejezetnél a szülőfölddel kapcsolatban, és ez meg is jelenik aztán ott a borítón fülszövegben, hogy teremteni vagy írni szerettél volna magadnak egy szülőföldet. Ez hogy él benned? Hiszen az adott kellene, hogy legyen, nem?
Ugye volt ez a paradoxon, hogy mi ott éltünk a magyar határ mellett, de én a Székelyföldre vágytam. Ma az anyám odavalósi volt, és engem minden nyáron oda elvittek, hetekre, hónapokra. Úgy én azt is tudtam, hogy a Székelyföldön mindig nyár van, és mindig vakáció. Vagyis egy ideig azt tudtam. Igen, ez egy ilyen érzelmi kérdés. Hogy hova szeretne az ember? Hol? Ott a Viharsarok, meg a Fehérkörös, meg Arad is egy érdekes hely. Hát azért nem a Hargitana. És akkor nekem ez megvolt, és amikor 90-ben vagy. Én nem akartam Magyarországra áttelepedni. Arról sokat tudtam, hogy milyen Magyarország. Arról nem vágytam. De igen, milyen az Alföld. Tehát az Alföld olyan. A Dunántúl meg messze van, tehát azt nem láttam soha. Igen, az, hogy én Erdélybe. Ezzel ugye el is kezdtem foglalkozni, meg volt ennek ez az érzelmi része, meg akkor Kolozsvárra jöttem én egyetemre, és az ugye el is dőlt, hogy én nem akarok magyarul. Meg akkor ugye voltak azért azok az első évek, amikor már átett jártunk Magyarországra, Pestre, és mindig lerománoztak, meg azért úgy nem szimpatizáltam én a magyar társadalmat soha annál jobban. Tehát a jóléti boldogtalanság a mai Magyarország, 50 éve az már. Tehát van mit enni, és a magyar társadalom társadalmilag, és rengeteg ember egyénileg boldogtalan. Most se bánom, hogy nem mentem oda, ahhoz képest elég sokat kell Magyarországra járnom, de az úgy belefér. Szeretem Budapestet, vagy a Dunántúlt, vagy a Dunát, vagy nincs ezzel semmi bajom, de nem élnék ott. És hát akkor ugye hol? Ugye én románul gyerekkorom óta beszélek, román környezetben is egész jól tudok, tehát nincsenek nyelvi problémáim ilyen szempontból, de voltak olyan korszakok, amikor hosszú időre át nem beszéltem magyarul, és akkor az nagyon hiányzott. És igen, hát akkor meg ugye Erdély marad, meg a Székelyföld marad. Ezt a fajta, nem is tudom, Erdélyt írtam én a dadogásba, vagy egyáltalán ugye volt nekem az a fajta bensőséges történetem, az erdő, meg a Hargita, meg a borvíz, meg a családnak az a része, meg mit tudom én, ami ott velem volt. Az egy jó történet volt, és hát ugye mindennek megvan az árnyéka, mert azzal is szembe kellett nézni. Úgy írtam ezt a szülőföldet, hogy ez tart, nem tudom, tehát Békés Csabától Borszékig. Én például Váradtól Budapestig úgy tudok ülni a vonaton, hogy egyfolytában nézem az Alföldet, és az engem leköt. Tehát nekem az nem egy üres tér. Én a pusztát is szeretem, vagy a sivatagot. De hát igen, ez volt az opció. Kolozsváron engem még nem érdekelt a helytörténet, ezt később megbántam. Annyi mindent lebontottak, és átvakoltak, és leköveztek, hogy már az a Kolozsvár alig látszik, amit ugye az ahol az ő lelkében használok. Viszont Vásárhelyen pontosan azzal kezdtem, hogy engem akkor most már érdekel a helytörténet, és érdekel a Nyárádmente, és Szováta, és mindaz, amit, és a mezőség, és a Dicsőszentmárton, és a Szászföld. És hogy én ezt úgy fedeztem fel, vagy nem is fedeztem, hanem tudtam én, hogy ez van, csak igen, ez is sok ezer oldal, aminek utána kell járni. Az nagyon jó lett volna, ha van elég eszem egyetemista koromban, hogy németül is megtanulok valamelyes, mert nem tudok. És az itt éltek a szászok, nekik nem volt olyan fontos az irodalom, mint nekünk, de azért többet kellene tudni róluk, vagy éppen a bánáti németekről, akik nem mint svábok. Van itt egy ilyen, nekem még mindig felfedezésre váró ország, és én mondjuk Romániát is szeretem, tengerpartot, vagy a Deltát, vagy Bukarestet, vagy a Ploiești olajvidék, ugye. Vannak itt izgalmas helyek, Moldva például, vagy egyáltalán, és én csomó helyen nem jártam. Ugye azért mondtam itt többször, hogy akkor ez az én ilyen egyszemélyes transzilvanizmusom, amit én felépítettem. Tehát, hogy összeraktam, hogy volt, ahol biciklivel jártam, volt, ahol katonabakancsba, volt, ahol autóztunk, és volt, ahol laktam, és egyáltalán, hogy akkor én ezt így összerakom magamnak, ez az én hazám valahogy. Nem egy politikai kérdés, hogy akkor most melyik határ, melyik állam. Igen, ez a haza. Békés Csabától Borszékig, minden további nélkül át tudok utazni, és azt mondom, hogy igen, ehhez tartozom, ez nekem mind fontos.
Ugye ezek most regények voltak, hosszú történetek, és egy ideje a rövid történetek elmaradtak. Élnek még benned párhuzamosan? Ez most egy szakasz volt, visszajönnek, vagy most a hosszabb mesélés az, amelyik inkább izgat?
Én szeretnék novellát írni, csak novellát sokkal nehezebb. A novella az forma. Van három szereplőd, vagy négy, van egy helyszín, és van egy történet. És azt annyiból kell megoldani. Nem egyszerű. Szeretnék novellákat írni, vagy rövid történeteket, most a műfajelméletet én elkerülöm, amennyire lehet. De igen, különben van egy kötetre való novellám lassan, csak novellát most már nem is olvas senki, meg nem is adnak ki igazán. Mert valahogy átalakult a magyar olvasói habitus, és nem olvasnak. Nagyon keveset, nem olvasnak. 600 oldalas regényt akar mindenki olvasni. A hosszú regényben van az, hogy olyan, mint a folytatásos film, hogy megint folyt, megint van erőt, meg felszáll a villamos, én olvasok 5 oldalt, és akkor benne vagyok egyáltalán. A novella azt végig kell, nem lehet két részletben olvasni egy 5-6 oldalas novellát, az egyben van. Úgy csattan, úgy pukkan, úgy késztet valamire. 3 fontos témája van a novellának, a születés, a halál és az átváltozás. És ott meg kell történnie valaminek, valami kell történjen. Egyik állapotba el kell jutni, másikba. A regényben andalg, ott is el kell jutni aztán a végén, de hogy hosszan andalgunk. A novellában röviden andalgunk. aztán ránk szakad a fa, vagy az ég. És pontosan ott kell, és akkor kell történnie, amikor, tehát nem lehet csak úgy dumálni. Ugye Bodor Ádám ilyen novellákat ír. A magyar irodalom egy hosszú ideig novella irodalom volt, Karinti, vagy Kosztolányi, vagy Móricz, és Tömörkény, vagy Tömörkénybe vagyok most beleszerettek, különben fantasztihetetlen, nem is foglalkozunk vele, de hogy Tömörkény az, az olyan. Ilyen volt, és aztán valahogy elkezdtünk nagy regényeket írni. Jó néhány évvel ezelőtt a Magvető indított egy sorozatot, az volt a címe, hogy novellárium és kortárs novellákat adott ki ugye kötetbe. Az egy fiaskó volt, kiadóilag. Nem olvasták az emberek, nem vették, nem. Pedig volt azokban jó novella, tehát nem arról van szó, hogy akkor nem tudnak már az írók novellát írni. Ugye régebben, a 20-as, 30-as években, nem még azután is egy rövid ideig, napilapokban is volt novella. És most teljesen kiszól. Hát az ésben van tárca, meg ez az, de az egy. Na most nem tudok írni már egy másfél, mert nem írtam szinte semmit. Nem tudom, de hát előbb-utóbb. Én attól már nem félek, hogy nem fogok írni. És ha nem, akkor annyi.
Az egésztől még távol állsz, most visszautalok ugye a Cségyi Messi Éva kérdésére adod válaszodra, hogy mit írsz, az egészet írod. Minden belefér, apropó?
Annyi minden van, amiről nem elkezdtem. Tegnap is valamit kerestem a számítógépben, és akkor találtam egy csomó szövegdarabot, amiből nem tudtam semmit írni. Olyan ígéretes cím van ott valami, két sor van alatta, csak nincs semmi. Volt egy olyan, egy egész mappa, amiben ilyen, nem is tudom, ilyen kezdemények voltak, és nem tudtam őket megírni, és nem hiszem, hogy valaha is azokat elő tudom, azok úgy ott maradnak, olyan valamik. Az egész az, persze én is azt gondolom, vagy valószínűleg a gondolkodásom ilyen, hogy az ember az egészben van benne. Az egész világra születünk, nem a putriba, vagy nem az inkubátorba, hanem az az egész világ. És hogy aztán azt felfedezzük, szétszedjük, összerakjuk, megértjük, és bizonyos szeleteit értjük meg. Az elején az egész az adott, azután az fogy, egyre kevesebb, és akkor azzal maradunk. Igen, és hogy valószínűleg, hogy az irodalom mindig ezt az egészet próbálja rekonstruálni, vagy összerakni, vagy abból a részekből összerakni valamit, ami egésznek hat. Valószínűleg ezt csinálja az ember. Nem biztos, hogy ezt ennyire teoretikusan el tudjuk képzelni, vagy hogy ezt meg kell így alapozni. Nyilván ugye azt egy idő után már látja az ember, hogy például egy novellás kötetben, hogy van 5-6 történet, és akkor mi kell még ide? Mit lehetne még ide tenni? Legyen benne ló, vagy nem? Legyen benne szőkenő is, vagy elég a fekete? Legyen fenyőfa, vagy nem tudom, milyen történet, vagy mi van még, vagy egyáltalán mi az, ami kellene még. Onnan ugye már látszik, hogyha az ember egy ilyen kompozícióban van, egy ilyen kiegészítendő valamiben gondolkozik. Pont az van, hogy vannak ötleteim, vagy voltak, amiket soha nem tudtam megírni. De olyan is van, amit elkezdtem megírni, és akkor nem tudtam, és elteltek évek, és egyszer csak előjött, és megírtam. És nem tudom, hogy hol járt az a történet. Hogy úgy bukkant fel, mintha akkor találkoztam, és akkor eszembe, hogy ma 5 évvel ezelőtt is nekifutottam, hogy na vajon most te mit akarsz tőlem, és volt, hogy sikerült. Tehát, hogy vannak ilyen ötleteim, amik nagyon-nagyon régóta valahol utaznak ott a mélységekbe, vagy ki tudja hol, és akkor egyszer csak előjönnek. De mostában nem nagyon volt ilyen. Ahogy öregszem, így egyre a tudatosság azért elnyomja ezt a fajta ösztönös, vagy reflexzerű, vagy nem tudom micsoda. De valamikor spontánabbul írtam.